Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! A mai börtönmissziós tematikus nap alkalmában három adásban a börtönkúrzsa küldetését, múltját, jelenét és jövőjét különböző nézőpontokból mutatjuk be a Mária Rádió hallgatóinak. Én Kovács János vagyok, ennek a napnak az egyik szerkesztő műsorvezetője, és egyben börtönkúrzsos munkatárs is. Talán gondolom először sokan szeretnének arra a kérdésre válaszolni, hogy mi is az a kúrzsa. Talán valami kínai gyümölcs vagy mexikói tánc. Nos nem. Csak azt tudom mondani, hogy nem lehet pontosan meghatározni. Azért, mert a kúrzsa egy élmény. Valami, amit át kell élni, hogy tudjuk, mi az. Egy férfinak sem lehet elmagyarázni, hogy mi az anyasság, mert nem tudja átélni. Élmény az első repülés, élmény az első autóvezetés, de még egy fáról való leesés is. Mindenek az a közös nevezője, hogy egész személyiségünkkel benne vagyunk, és nyomai egész életünkben megmaradnak. Nos, a kúrzsa is egy ilyen élmény. A kúrzsa témája a kereszténység. Arról beszélünk három napon át, hogy mi a kereszténység igazsága, legfontosabb tanítása, és mi a keresztény élet lényege. Nem tűztük ki a feladatként, hogy sok elméletet tanítsunk. De viszont arra a kérdésre kutatjuk a feleletet, hogyan kereshetjük meg a boldogságunkat. Három nap alatt meg lehet tanulni, hogy egész életünkben boldogok legyünk. Még a börtön falain belül is. Ugyanakkor itt lehetőség van, hogy megbeszéljük az életünk kisebb-nagyobb nehézségeit. Sok minden homályos az életünkben, különösen a börtönökben. Itt meg akarjuk világítani azokat a problémákat, amelyek fontosak számunkra, családunknak és a társadalomnak. Úgy gondoljuk, hogy sok mindent meg lehet oldani. Tehát a kurzsa egy módszer, amely elénk tár fényes alapeszméket. Megadja a szükséges lelkesedést, hogy keresztény módon éljük meg a problémáinkat. Azért jövünk a kurzióra, hogy fejünket megtöltsük új eszmékkel, és a szívünket lelkesedéssel. Nos, a börtön kurzió is pont ilyen csak épp a börtön falain belül. A fogvatartott testvéreknek lehetőségük van találkozni Istennel, önmagukkal és a hívő közösséggel. Felfedezheti a saját értékeit, hogy nem azonos a bűneivel. És megismerheti az Isten elfogyhatatlan szeretetét. Ami abban is megnyilvánul, hogy embereket küld a börtön falain belőle, örömhírének átadására. Most ez történt az elmúlt 5 évben, a több mint 30 megtartott börtönkurzion. És nem sokkal több, mint 500 fogvatartottuk épülésére és megtérésére. Most előzetesen ennyit a kurzióról és a börtönkurzióról. A részletek a műsorokban hallhatók lesznek. Az első 25 perces blokkban Vatai Gyula volt váci börtönparancsnokkal beszélget Kirner Zoltán atya a kurzió lehetőségeiről a büntetés végrehajtás rendszerében. A felvétele régebbi börtönkurziós munkatársképzőn történt, de aktualitásából és érdekességéből semmit sem veszített. Fogadják szeretettel.
Gondolom, hogy a kurzió nagy lehetősége az, hogy olyan dologra tud választ adni, ami a büntetőrendszernek a szíve. Ugye a büntetőrendszerben, bár többféle igazságszolgáltatás irányzat volt, ugye volt a retributív, ez a megtorló, aztán jött a preventív, hogy megelőzés, és most a restauratív a legújabb, a helyreállító igazságszolgáltatás, de valahogy ezek azért együtt voltak folyamatosan. És akárhogy csűrjük, csavarjuk, a büntetésnek azért van két nagyon fontos funkciója, ezt a BTK korábban meg is fogalmazta. A legújabb verzióból kivették ezt, a 37-es szakasz írta le, de jobb megfogalmazást nem tudok a büntetés céljára. Azt mondja, hogy a büntetés az egy joghátrány. A büntetés célja pedig, hogy a bűncselekményért kiszabott joghátránnyal a társadalom védelme érdekében megelőzzék, hogy akár az elkövető, akár más újabb bűncselekményt kövessen el. Ehhez illeszkedett a szabadságvesztés végrehajtás célja, ami azt mondta, hogy a törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése során, így szólt pontosan a szöveg, a társadalom védelme érdekében annak elősegítése, hogy a fogvatartott újabb bűncselekményt ne kövessen el. Tehát gyakorlatilag, ha ezt lebontjuk, akkor ugye van a megtorlás, az egy fontos, a joghátrány, ez nem más. Tehát van egy ilyen funkció, és azt gondolom, hogy ez kell is. Tehát ez egy következmény nélkül nem maradhat. És a másik a társadalom védelme, ami egyrészt történik azzal, és itt inkább azt kell nézni, hogy a megtorlásban milyen viszonyal van ez a társadalom védelme, úgy gondolom, Azzal, hogyha egy szankciót kiszabok, akkor egyrészt akit a szankció ér, az nyilván ez a speciális generális prevenció, hogy visszatartja attól, hogy újabbat kövessen el. Aki pedig tudomást szerez róla, azt meg azért, hogy nem szeretnék úgy járni, mint az illető. És hogyha a szabadságvesztést ebbe a rendszerbe beleillesztjük, ott pedig a szankció az egy olyan depriváció, ami a személy szabadságát érinti. Tehát minden szankció egy depriváció, egy megfosztás. Minden prevenció arra irányul, hogy ne kövessenek el újabb bűncselekményt. És a társadalom védelme és a szabadságvesztés pedig úgy van egymáshoz, hogy úgy védi a társadalmat, hogy izolálja egyrészt a társadalom haragjától az elkövetőt is, ezt sokszor elfelejtik, meg az elkövetőnek a magatartásától a társadalmat. Tehát ha ezt ilyen három halmazba egymást metsző körbe ábrázolom, akkor a metszés pontokban ott van a depriváció, ott van az izoláció és a prevenció, a visszatartás. Igen ám, de ennek az egésznek a középpontjába pedig maga a jogszabály megfogalmazza, hogy legitimmé csak azt teszi, hogyha az integrációs célt megfogalmazom. Ugyanis, hogyha nincs benne az a kitétel, hogy visszailleszünk, hogy visszailleszkedjen a társadalomba, tehát hogy közösségbe kerüljön, akkor öncélúvá válnak ezek a rendszerek. És így lehet az nagyon könnyen, hogy a depriváció megfosztásból egészen akár megsemmisítés lesz, vagy egy hostilis, tehát önmagáért való depriváció. Az izolációból azt gondolom lesz egy kirekesztés, mert addig, amíg vissza akarom illeszteni, addig egy átmeneti izolációról beszélek, tehát van célja, és így helyén való. De ha nincs célja, akkor csak azt akarom, hogy tűnjön el, és kirekeztem magunk közül. És így válik sajnos a elrettentés, vagy visszatartás akár üldözésé. Ez egy borzalmas rendszer, és azt gondolom, azért fontos ez, hogy mind politikai szinten, vagy társadalmi szinten ez megjelent a világháború környékén. Pontosan erről szólt egyébként a haláltáboroknak a működése is bizonyos szempontból természetét tekintve. És a börtönre rátérve, hogyha nincs meg ez a központi cél ténylegesen, akkor ezek az elemek elkezdenek így önállóan így működni. Tehát elkezdjük kirekeszteni, ezt tapasztalhatjuk is, azt gondolom. Ahogy a társadalom így reagál a bűntelkövetőkre, a szervezet dolgozói is, akik a társadalom része, pontosan ezt képviselik. És itt van egy szakadás, mert a jogszabály megfogalmaz egy ilyen pozitív célt, de gyakorlatilag ez elszakadt a társadalmi érzettől, de ami rosszabb, hogy a politikai céloktól is, mert egyre inkább a politika pedig kiszolgálni igyekszik a társadalmi közízlést. A médián keresztül pedig ennek egészen torz formán jelennek meg. Azért mondtam ilyen hosszan, mert én ezt látom a szívének. Mert az integráció az csak azt jelenti, hogy közösségben lenni. És ennek a szíve egyrészt a mi oldalunkról, hogy kinek tekintem a másik embert, ki ez a fogva tartott nekem. Mit fogalmazok meg vele kapcsolatban? Tehát nem módszertani kérdés a büntetés végrehajtási szakma, az csak a megjelenési formája lehet a belső motivációnak. Azt kell mondjam, hogy ez az integrációs törekvés, ez nincs valóságban jelen, sem a társadalmunkban, sem a börtönben. Az a baj, hogy a jogszabály előírja, ezért olyan szabályozók születnek, ezért ilyen torszülöttek ezek, amik a jogszabálynak igyekeznek megfelelni, de a valóságot szeretnék megerősíteni. Ebben a rendszerben a bent dolgozók sem tudják már pontosan szerintem, hogy mi az ő dolguk, és miért vannak a rendszerben bent. Tehát ilyen szempontból a reintegráció azért nehéz, mert beszéljünk cigányokról, beszéljünk bűnelkövetőkről, igazán sem a társadalom nem kívánja. És ezzel egy nagyon nagy kárt okozunk, ugyanis az, aki bekerül, ha megbélyegezzük, ez a megbélyegzettség azt fogja okozni, mint az a rossz tanuló, akinek minden nap elmondják, hogy rossz vagy, és elkezd rosszként működni is, mert nincs más, ő magáról ezt a képet fogja kialakítani. Ez úgy jelent meg a börtönben, hogy egyfajta önigazolási kényszerben élnek bent a rabok. Mert a megbélyegzettség ez létező valóság, onnan kezdve nem tud munkát vállalni, mert ha nincs erkölcsi, akkor nem fog kapni. Ha megtudják, hogy börtönben volt, az már eleve kirekesztődik. Elkezdik önigazolni. Ugye ezt gúnyosan szokták mondani, annyi ártatlan ember, mint a börtönben nincs. Mindenki valóban önigazolja magát. De ezt hívtuk mi a gyűlölet törvényének. De ez azért van, mert hogy így védekezik. Cinikussá, önzővé válik, és ezért is termelte ki magából a raphierarchiát és egy olyan informális hálózatot maga a börtön, ami a formálissal szemben, mint egy búvó patak, működik valójában a formálisnak a fedésében. Küzd ellene a szervezet, de nem tudja megragadni, mert a lényegét nem tudja megragadni. Ennek ez a lényege. Önigazolom magam, ezért egy saját ellentársadalmat hoz létre, borzalmas törvényekkel, farkas törvényekkel, hierarchiával. Ennek a fő motiváló ereje a túlélés. Minél följebb vagyok a ranglétrán, annál inkább biztosnak érzem a túlélésemet. És szinte naponta kell vizsgálnom, hogy hol állok ezen a ranglétrán. Nagyon torz formái vannak ennek, és ebben élnek. Ez az egyik. A másik pedig a társadalom felé, meg önmaga felé nem élhet az ember, hogyha engem rossznak bélyegeznek, én magam mondjuk elismerném, hogy az vagyok, de ha ebből nincs kiút, akkor ezt egy ember nem fogja megtenni. Isten szeretete azért tudja megtörni a szíveket, mert kimerem mondani, kimondhatom, hogy én egy bűnös vagyok, meg gané vagyok, mert Isten így is szeret, és az Isten át fog alakítani. De ha nincs ez a perspektíva előttem, akkor egyet tehetek, azt mondom, hogy nem igaz. Ez nem én vagyok az oka, én nem lehetek ilyen. És valami igazuk van is, meg igazunk van is, hiszen Isten nem így teremtett, és nem ez volt az eredeti szándéka. Ez a fajta tudás valahol, ami elveszett, ez azért elő-elő bukkan. Amíg nem szakítom meg ezt, hogy ők önigazolják magukat, és haragszanak a társadalomra. A társadalom haragszik rájuk. Elmondják, hogy milyen aljasak, és hogy bánnak, kirekesztik őket. Ők azt mondják, hogy de hát kirekesztettek, ők a bűnösek, szemetek. Amikor ezt meghallja a társadalom, kifejezi a rab, akkor meg ő is önigazolja magát. Na ugye, hogy milyenek. És ennek nincs vége. És ez kirekesztésbe fullad. Ha ezt valahol megszakítjuk, ez lehet a kiengesztelődésnek a köre, valahol meg kell szakítani. De ezt sem tudom máshogy megszakítani. Egyrészt nekem föl kell fedeznem, hogy hol vagyok velük egy. És ha nincs Krisztus a szívemben, egyet azért láthatunk, hogy a bűnben azért mi pontosan ugyanott állunk, ha nem tértünk meg. Nagyon fontos volt nekem a börtönben a keresztelő János, amit mond, hogy kimondta nektek viperák fajzatai, és annak a vége az, hogy de, hogy ott van a fejsze a fák gyökerén. És benn szoktunk erről beszélni a fiúkkal is, hogy de a fák gyökerén van, nem a gyümölcsök, ki ilyen bűnt, ki olyat terem. Lehet, hogy én itt kint kisebbet teremtem, te nagyobbat, de nem azt mondta keresztelő János, azt mondta, a gyökerén ott van, azon a gyökéren, ahol mi egyek vagyunk, mert a bűn, ami minket megrontott, ott pontosan ugyanott állunk. Ha nem tudok arra az alapállásra helyezkedni, akkor nem fogom tudni őt testvéremként szeretni. De ha nem tudom, akkor nem tudok megbocsájtani sem neki, mert nem értem őt meg, nem látom az élete drámáját, hogy az, ami vele történik, ha azt nem ítélhetem meg. Az Isten előtt is egy olyan külön élet, amit csak ő tud újjáteremteni is, és ebben a kiengesztelődésben, ami fontos lenne, ez az első lépés, hogy megnyitok, és azt mondom, hogy megtérek. Most van olyan, hogy a rabok térnek bent meg, kimennek a templomba bizonyságot, én vittem ki a fiúkat, és ott a civilek törtek meg. Kimentünk 20 rabban, énekeltek, elmondták ott rabruhába, hogy ők okkal vannak bent, az Isten itt is megtartotta őket, és szereti akármilyen bű. A civilek teljesen megtörtek, ennek láttam, mert ez volt a valóság. És ha másik oldalról megtörjük a kurzióval, amikor elfogadók vagyunk, és azt mondom, hogy ott én is testvéred vagyok, akkor mer majd ő bűnbánatra jutni. És ugye a számítógépnél is előbb tisztává kell lemez formatálni kell, mielőtt ráírok valamit. Hogyha ő nem tudja letenni a bűnét, nem jön rá, nem tér meg, és ezt nem teszi egy gyónásban, mondjuk, akkor nem fog tudni új életet kezdeni. Tehát ez a kiengesztelődésnek a kör, ez úgy megy, hogy nekünk meg kell bocsátani. Sokszor ez nehéz, és én azt mondtam, hogy ez Krisztus nélkül. Ha nincs a szívemben, nem megy, ez a halálbüntetés tipikus kérdése. Nem az a kérdés, hogy jogos-e a halálbüntetés, hogy megítélni, jogos. Szerintem sokkal több bűnért kellene halálbüntetést adni. De ha ott a szívemben Krisztus, azt is tudom, hogy azért már valaki elszenvedte azt a halált. És ha ezt én tudom, és hogy értem is, akkor már nem biztos, hogy nekem annyira fontos, hogy az a halálbüntetés most ott mi történik, és jogos vagy nem jogos, hogy meg kell, mert tudom, hogy meghalt. Azért a bűnért már meghalt Krisztus. Ha elfogadja, akkor pedig az ő élete is tiszta. Tehát, hogy ez a titka és a kurzió lehetősége itt van. Az egész büntető rendszer, ha a valódi közösséget nem célozza meg, akkor egy borzalmas kirekesztésé, megsemmisítésé, üldözésé válik. Ezt miután a társadalomban sincs nyitottság, és nem ez alapján születnek ezért a jogszabályok, ezért most nincs, aki beteljesítse a mi törvényeinket. És a kurzió a közösség építésével, hogy Krisztusban építi a közösséget, valós, hathatós választ tud adni, megítélésem szerint. Tehát, ha börtönben bent van a kurzió, abból valóban kinőhet egy olyan program, még egy reintegrációs program is, ami azért tud valós választ adni, mert ennek a szívét célozza meg, amit meg is fogalmaz a jogszabály, és onnantól kezdve legitimitásnál maga a büntetőrendszer, a büntető igazságszolgáltatás, ez egy furcsa dolog, de úgyis össze van madzagolva. Bármit tesz a mondjuk a büntetés végrehajtás, ha nincs civil fogadó és felkészült közeg, gyakorlatilag nincs értelme a munkájának, és nincs. És a kurzió kint is építi a közösséget, meg bent is. És ettől a kurzió olyan távlatokat kap, amit ma Magyarországon nem tudok más ilyen programról. Nem tudok, legalábbis lehet, hogy van.
Hú, ez nagyon kemény volt. Ilyen megvilágítás, ami nem hallottam. És akkor röviden még annyit talán kérdeznék, hogy nyilván ezek motiváltak téged, hogy visszatéri és járd a börtönöket. És milyen a fogadtatás, amikor úgy mentek egy-egy, vagy hogy kezdődött ez az egész?
Nekem nem a kurzióval kezdődött, van egy Mécses szeretett szolgálat, és én Váci fegyházba velük kezdtem bejárni. Gyakorlatilag nem is tudom, nem hitoktatás, ezek hitalkalmak, evangelizálni. És nekem már voltak ott pár éve, bejártam, amikor kurziót végeztem, és találkoztam a kurzióval, és azon belül elindult ez az erjedés, és így a börtönkurzió kialakult. Ugye az egy furcsa helyzet volt, hogy a volt parancsnok jár vissza a börtönbe a rabokhoz. Hát sokan nevettek, gúnyolódtak, szittak, nem nézték jó szemmel, azt kell mondjam, maga az intézet vezetés sem szerintem, de nem voltok rá, hogy ne engedjenek be. Elfogadták, nem mondom, hogy mindenki örül neki, de elfogadták ezt a helyzetet. Az, hogy parancsnok voltam, bizonyos szempontból bent előny. Ennek is van egy olyan plusz íze, meghökkentő ereje, amit ha az ember nem kihasznál, de fölhasznál, akkor megerősítheti az evangéliumot is a saját személyével. Tehát én ezt így élem meg. Szeretek ott lenni. Szeretem a fiúkat. Szeretek közösségbe lenni velük. Ma egyszer mondtam ezt a béna esetét, a négyen, akik leengedik, hogy volt és van helyzet, amikor bizony ők tartanak. Ez egy furcsa dolog, de ez így van. Tehát furcsán néznek erre a helyzetet, de elfogadták.
Milyen gyakran mész hozzájuk?
Most heti egyszer tudok, vasárnapot én vállaltam, mert háromszor voltam bent, de a hétköznapi alkalmakat most a börtön nem engedi, mert oktatások vannak. Péntek, szombat, vasárnap megyünk be, és én a vasárnapot vállaltam, a diakónus testvér megy be szombaton, és mondta, hogy a vasárnapot nem is kéne elvállaltam, minden vasárnap megyek.
Minden vasárnap.
Hát most nem fogok, mert itt vagyok. Befogadóház szabadultaknak Vácon. És miután felállítottak, otthon mondtam, a feleségem is felállított, elvált tőlem. egyszerűen fájdalmas dolog volt, mert evangélikus házasságot kötöttünk, nekem az nagyon fontos volt, és depressziós lettem, nem kommunikáltunk, és ez a hallgatás démon, ez már ugye több kapcsolatot tönkretett, de ő hajthatatlan volt. Hiába mondtam, hogy Isten szerint itt ezt helyre kellene állítani. Nyilván az én hibáim ebben bőven benne vannak. Én nem láttam helyreállíthatatlannak, mert semmi olyan nem történt, de ő így döntött. És ezek után, ha már van szabad idő, akkor beköltöztem oda a 7 szabadult közé, hogy majd a mindennapokban én majd ott leszek, és a hitemmel, ugye, mint Péter is, hogy majd az én hitem, hát az lett belőle 8 hónap múlva, szó szerint majdnem egy szágatjába, és teljes leamortizálva a lelkemet, úgy menekültem ki. Nem lehet 10 évből szabadult 7 ilyen emberrel egy fedél alatt egyedül, egyes-egyedül közösséget építeni úgy, hogy azért a 7 főből talán 1-2 volt szerintem megtérve is. Tehát azért ez egy nagy-nagy tanuló pénz volt nekem, szó szerint is az összes jövedelem.
Ennyire fontosnak látod a hitet?
Igen.
És hogy másképpen lehet beszélni azokkal, dolgozni azokkal, akik megtértek?
Minden. Hát az a közös nyelv. Én azt gondolom, az a közös nevező.
És létezik ilyen a börtönben szerinted, hogy tényleg meg tudnak térni?
Igen. Van egy, holnap jön, Boros Lajosnak hívják, 18 évet járt az Úrral bent. Azt nem lehet játszani. 18, egy-két évig talán. 18 évig nem. Ő most szabadult, baptisták befogadták, felesége, gyereke született, háza van. Hát egy szerint ember keveset látni. Tehát van. De azért nem akkora számban. És vannak tragédiák. Volt egy cigány fiú, Balogh Janinak hívták. Az bizonyságot tett, vagy tanulságot tett. Hát ott szem nem maradt száraz. Egyszerűen a lélek úgy szólt belőle, egy olyan áldott élet, hogy szelíd ember lett, egy nagy darab, jóképű, de durva emberből. És amikor szabadult, akkor elvett egy gyönyörű cigánylány a Szantát, lett gyerekük is. És egyszer jött a hír, elköltöztek Pilisvörösvárra, hogy a János visszajárt a kocsmába. És emlékszem egy tanúságtételére, ahol azt mondta, sokak előtt, talán kint egy templomban, hogy őt Isten kiemelte. Neki Krisztusba kell kapaszkodnia, mert abban a kocsmában, ahol ő volt korábban, ha ő nem, az ő urába kapaszkodik, egy szék őt mindig várja. És visszament. És akkor nem akartuk hagyni a lelkésznővel, meg ezzel a Boros Lajossal, aki épp eltávon volt, összeszedtem őket, lementünk hárman Pilisvörösvárra, és kicsaltuk tulajdonképpen egy faluvégi putriból egy haverjánál lakott, és elvittük egy picére, és leültünk a raktársa, a lelkésznő, meg az intézet parancsnok. És akkor mondta neki a Lajos, emlékszem, hogy te János, emberileg ez lehet, hogy itt a parancsnok, a lelkésznő, meg egy raktársa. Tehát nem látod, hogy hármunkban Krisztus jött hozzád? Nem mi, tehát ő kér, hogy békülj meg. És nagyon összetört akkor ez a fél, és nagyon boldog voltam, mert eljöttek Vácra a feleségével, és sajnos egy év múlva visszaköltöztek, nem találtak közösségre. És azóta nem, és eltűnt, tehát azóta végleg erre, már azt se tudjuk, merre van. És nagyon sokat gondolkodom rajta, hogy mi lehet az oka a szabadulás után ennek a sok elveszett léleknek, mert talán az is ezt gondolom, hogy ha kiáll a szolgálatból, ez is furcsa, ha nem apostolkodik egy keresztény, akkor visszacsúszhat. Tehát talán ez is meg. Nem találnak közösséget, mert börtönből jött, nagyon nehezen fog egy normál gyülekezetben helyet találni. A kurzió, utókurzió, és ha a reintegrációs program bejön, ez is egy óriási dolgot tehet azzal, hogy ezeket az embereket tudja egy lelki közösségben megtartani. Ez a másik nagy ereje szerintem a kurziónak.
Kedves hallgatóink, önök a börtönmissziós tematikus nap alkalmából a börtönkúzióról szóló adássorozatunk első adásaként Kirner Zoltán atya és Vatai Gyula volt börtönparancsnok beszélgetését hallották a börtönkúzió lehetőségéről és jelentőségéről. Köszönjük szépen figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.
Rendhagyó tanórát tartott